Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán, a mikrofonnál továbbra is Kocsonya Zoltán. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy a hétvégi romániai népszavazás eredménytelensége miatt nem kerülhet be a román alkotmányba az a módosítás, hogy a család egy férfi és egy nő házasságán alapul. Németh Zoltán kérdezte Pászkán Zsoltot, az Eurocom romániai sajtófigyelő igazgatóját.
Ez a népszavazás nagyon sok mítosz rombolt, illetve sok vesztese van, és rendkívül kevés igazi győztese. A legfőbb vesztesek még csak nem is a kezdeményező koalíció a családokért, hanem gyakorlatilag a Nemzeti Liberális Párt lesz, illetve Klaus Johannis furcsán hangzik, de voltak éppen a Nemzeti Liberális Pártban most indulnak meg azok a belső harcok, amelyekre a Szociáldemokrata Párt a népszavazási kampány zűrzavarában már túlesett. A felelősök keresése most inkább a Nemzeti Liberális Pártnál tapasztalható. Klaus Johannis azért sorolnám az egyértelmű vesztesek közé, mert ő bár nem nyilatkozott a szavazás módjáról, mégis az radikálisabb ellenzéki véleményvezérek és a politikai formáció nyomása ellenére nem bojkottálta a népszavazást, ő elment szavazni, amivel valószínűleg tovább rombolta ebben a táborban a hírnevét, már meg is jelentek az ezzel kapcsolatos negatív vélemények.
Miután a politikai pártok nem kampányoltak most, van ennek bármifajta politikai jelentősége ennek a referendumnak?
Tágabb összefüggésben lehet. Másik nagy vesztes az ortodox egyház lehet ebben az egész történetben, ugyanis az ortodox egyház nem volt kezdeményezője nyíltan ennek a népszavazásnak. Mondhatnám azt, nem kampányolt teljes messzélesége mellette, a pátriárka az csak két nappal a népszavazás előtt nyilatkozott először ebben a kérdésben, de az már egy nagyon késői megszólalás volt, és ez két folyamatot erősíthet föl. Egyrészt 3,7 millió szavazó ment el, emlékezzünk arra, hogy 3 millióan írták alá a kezdeményezési éveket, tehát azt lehet mondani, hogy az ortodox egyház szinte semennyit nem tudott hozzátenni ehhez a csoporthoz, ami megkérdőjelezi a társadalmi mozgósító erejét. Már pedig a pártok elsősorban ilyen szempontból tekintettek mindig félve vagy reménykedve az ortodox egyházra, és ez akár az ortodox egyház társadalma, politikai életen belüli súlyát, illetve a finanszírozását is megkérdőjelezheti. Másrészt, és ez talán azt hiszem a hosszabb távú, de ugyanakkor fontosabb változás, az ortodox egyház nem egységes. Van egy szűkebb nyugati egyházak viszonylag kiegyensúlyozott kapcsolatot fenntartó része, ezt képviseli Dániel pátriárka, de van egy nagyon erős, nagyon széles körű a nyugati egyházakkal is általában véve a nyugat-európai, ebben a Kárpátoktól nyugatra értem, nyugat-európai világgal, fenntartásokkal viszonyuló része, amelyik felerősödhet, hiszen elhangozhat, és elhangzottak már olyan kijelentések, hogy ez a fajta passzivitás az ortodox egyháznak vezetett a kudarchoz.
Pászkán Zsoltot, az Eurocom romániai sajtófigyelő igazgatóját hallották. A klasszikus baloldal vereségét és az új néppárt győzelmét hozta Csehországban a múlt hétvégi helyi önkormányzati és részleges szenátusi választás, mondta az Inforádió reggelinfó című műsorában Szarka László történész. A riporter Németh Zoltán.
Úgy néz, hogy Babis megerősödött, és továbbra is ő diktálja a tempót, és a koalíciót képes egyben tartani, ezt a koalíciót, amely a kommunisták támogatásával tud csak kormányozni Csehországban. A cseh szociáldemokráciának a fokozatos visszaszorulása egészen drámai. Nagyon óvatosan kell ugyan bánni ilyen részleges választási eredménynek az interpretálásával, de az a tény, hogy Jaroszláv Foldin, az egyik alelnök is lemondott, és a lemondásának az indoklásában a cseh demokrácia végének az előszelét látja. Ez is jelzi, hogy a párt valóban egy kritikus pozícióba került, ugyanakkor a kommunisták is nagyon nagy vereséget szenvedtek, amit jól jelez, hogy Csehországban, a hat nagyvárosban, Prágában, Brünnben, Ostravában, Pilsenben, Liberecben, Olmützben a kommunisták csupán egy szavazatot szereztek, a szociáldemokratáknak nincs szavazatuk Prágában, ami 89 óta nem volt, tehát ez valóban a baloldali pártoknak egy nagyon nagy veresége.
Mi állhat a baloldal meggyengülése mögött?
Részben az, hogy a baloldalnak a szerepét átveszi az ANO, és a jobb oldal meg igyekszik is az ANO-t beszorítani ebbe a baloldali zónába.
Milyen témákkal?
Mindenki azonos témáról beszél, tehát Csehországban is elementárisan nagy kérdés a lakáskérdés, például az egészségügy kérdése, Zeman köztársasági elnök első kommentjeiben a roma kérdést is felhozta, azt állít, hogy a csehországi romáknak csupán 10%-a dolgozik, ami egészen bizonyosan nem igaz, rögtön statisztáknak a tömege ugrott erre a témára. Tehát azt mondhatjuk, hogy olyan nagy globális témák vannak, amelyek jobb oldalon és bal oldalon egyaránt jelen vannak.
Az ANO mi miatt gyengült Prágában?
Az ANO elnöke, Andrej Babis azt mondja, hogy az előző polgármester asszony volt gyönge, a köztársasági elnök azt mondja, hogy a jelölt volt nem igazából komoly, Babis pedig védi a mundért azzal, hogy egyébként pedig a nagyvárosokban, tehát a 100 000 fölötti nagyvárosokban nagyon nagy győzelmet adott a Prága kivételével. Összegezve azt mondhatjuk, hogy az baloldalnak a veresége, az új baloldalnak, vagy az új néppártnak, a Babisféle ANO-nak a nagy győzelme ez, még akkor is, hogyha a megyei városok közül többen győztesként is ellenzébe kerülhet, ugyanis az egyik legfontosabb eredményének a mostani kettős választásnak az, hogy kialakulni látszik egy polarizált Babis ellenes ellenzék és a Babis oldalára csapódó különböző alkalmi koalícióknak.
De akkor ezek szerint hosszabb távon, vagy legalábbis középtávon meg tudja őrizni kormányfői pozícióját Andrej Babis?
Ó, egészen biztosan erősödni fog, ugyanis a kormányzati aktivitások, kezdeményezőkészsége, a nagy témái, az európai témák, azok őt továbbra is nagyon erősítik.
A felkelők kivonták nehéz fegyvereiket a demilitarizált övezetből a Szíria északnyugati részén lévő Idlib tartományban. Wagner Péter szerint bár Oroszország, Irán és Törökország egymás partnerei ebben a konfliktusban, mégis Ankara megkerülhetetlen szerepet akar kivívni magának. Harangozó Éva kérdezte a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját.
Egy nagy offenzíva készült a kormányerők részéről, szír kormányerők részéről, amely az Oroszország is, Irán is, az ő támogató két ország is csatlakozott volna. Ezt azonban Törökország ellenezte, mivel ennek az Idlib tartománynak egy részét a török csapatok ellenőrzik jelenleg, és egy másik részét, ahol felkelők vannak, azok pedig török befolyás alatt állnak. Szóval Törökország ezt a lépést ellenezte. A három ország, a három külső hatalom, Törökország, Irán és Oroszország egymás partnere ebben a szíriai konfliktusban, tehát itt a két oldal, két barát támadta volna meg egymást, és ezért abban egyezett meg kompromisszumként Oroszország és Törökország, Putyin elnök és Erdoğan elnök, hogy ez a támadás most még nem indul el, hanem cserébe, azért, hogy az orosz-szíriai iráni támadás ne induljon el, Törökország vállalni fogja, hogy az Idlib tartományban levő különböző felkelő csoportokat valamilyen módon majd pacifikálja. Miért nem akarták, hogy ez a támadás meginduljon, mert mindenki arra számított, hogy nagyon súlyos áldozatokkal járt volna. A tartományban nem tudjuk pontosan, de olyan 2-3 millió civilt és több 10 000 fegyverest sejtünk, hogy annyian vannak, és hát ez egy újabb, akár migrációs válságot is előidézhetett volna, de hát ez csak a szörnyű emberrel az ember következő pusztításokra gondolni, amely eddig is jellemezte ezt a konfliktust.
Törökországnak az is az érdeke, hogy onnan emberek ne menjenek át az ő országukba, de hát a migrációs nyomást ezt meg tudják állítani.
Törökország eddig is kontrollálta a határait, pár éve már falat épített végig a több száz kilométer hosszú török-szíriai határon, tehát számukra nem elsősorban itt a migrációs kérdés az, ami számít, hanem az, hogy most ezzel a lépéssel, hogy ők most már végképp idézőjelben ideiglenesen bekebelezték, vagy elfoglalták Szíriának az egyik tartományát, megkerülhetetlen szereplővé váltak, eddig is azok voltak, de most már végképp megkerülhetetlen szereplővé váltak a későbbi szíriai politikai rendezésnek. Tehát most már nem tud Oroszország és az Egyesült Államok, esetleg még Irán megegyezni a szír kormány feje felett, vagy azzal egyetérteni, de most már Törökországot is mindenképpen be kell vonni. Eddig is valószínűleg valahogy bevonták volna, de most, hogy már ő egy egész tartományt elfoglalt, és ott gyakorlatilag ő a teljhatalmú úr, most már őt is bele kell majd vonni. És ugye a dolog pikantériája az, hogy az Assad rezsim, Bashar al-Assad jövőjével kapcsolatban Törökország álláspontjai meglehetősen következetes volt. Azt kell mondjam, hogy talán még az Egyesült Államoknál is határozottabb, hogy ők nem kívánják Assad maradását támogatni. Tehát a nagy kérdés az, hogy hogyan lehet majd egyszer rendezni ezt a szíriai kérdést politikailag, úgy, hogy legalább egy szereplő, de még az Egyesült Államok szerepe változhat, vagy két szereplő, azon az állásponton lesz, hogy Assadnak mennie kell, míg nyilván Oroszország és Irán álláspontja az, hogy Assadnak maradnia kell.
Wagner Pétert, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját hallották. Letette a hivatali esküt az Egyesült Államok 114. alkotmány bírája, Brett Kavanaugh, kinevezését heves vita előzte meg, mert egy nő azzal vádolta meg, hogy szexuálisan zaklatta. Az ELTE amerikanisztika tanszékének egyetemi tanára szerint a republikánus és demokrata szembenállás látványos megnyilvánulása az emiatt kirobbant botrány. Rozgony Ádám kérdezte Frank Tibort.
A demokraták Trump megválasztása óta, sőt már a választási kampánya óta igyekeznek valahogy ütést mérni az elnökre, és megszabadulni tőle egész egyszerűen szólva. Ezeknek az ütéseknek az egyike ez a mostani bíró választás, de ide tartozik az orosz befolyás vizsgálata, amelyik 2017 május közepe óta folyik már, egy Robert Mueller nevű különleges ügyésznek az irányításával, és azt kell mondanunk, hogy ebben a közel másfél évben egy igazán látványos, nagyon átütő eredményt még nem hoztak nyilvánosságra. Ugyanígy megpróbáltak Trumpra ütést mérni a saját nőügyeinek a nyilvánosságra hozásával, ugyanígy megpróbáltak ütést mérni rá ezzel a bíróválasztással, amelyik egy republikánus-demokrata szembenállásnak a nagyon látványos, látható megnyilatkozása lett, megpróbálták ezt az embert lejáratni, olyan állítólagos vagy tényleges szemtanúk segítségével, akik kárvalottjai voltak az ő 35 évvel ezelőtti diákkori szexuális zaklatásainak, és ide tartozik legutóbb az a kísérlet, hogy a Trumpnak az állítólagos adócsalásait, vagy az adó bevallásainak az eltitkolását hozzák a közvélemény tudomására. Kellő, pontos, megbízható, meggyőző bizonyíték még egyelőre nincsen, csak az a kétségtelen tény, hogy Trump nem sietett évek hosszú sora óta az adóbevallásait nyilvánosságra hozni, és állítólagosan, és ez a rámért ütéseknek a esetlegesen legfájdalmasabb lehetősége.
Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor igazából ez a vita, a tüntetés nem is igazából az új főbíróról szól, hanem magáról Donald Trumpról.
Én ezt így értékelem, ezek újabb és újabb kísérletek a Trumptól való megszabadulásra, és én ebbe a sorba illeszteném bele ezt a főbíró ügyet is. Ez egyike azoknak a lehetőségeknek, vagy egyike volt azoknak a lehetőségeknek, amelyekkel Trumpnak egyrészt a 2020-ban esedékes újraválasztás meg lehetett volna torpedózni, másrészt most lesznek november 6-án Amerikában a kongresszusi választások, most ez a dolog lényege, hogyha a republikánus bíró jelölt, akit a republikánus elnök jelölt erre a tisztségre, nem válik be, vagy nem kap kellő támogatást, vagy nincs hitele, vagy egy tisztességtelen ember, akkor ez aláássa a republikánusoknak a kilátásait az egy hónap múlva esedékes kongresszusi választásokon. Ha azonban, mint ez most történt, ez az ember nem bizonyítható igazán rá, és nem tudjuk eldönteni, hogy volt-e ez a szexuális atrocitás, vagy nem, mikor és hol volt, ezt nem derült ki a megtámadott hölgynek a visszaemlékezéseiből sem. Tehát egy kicsit úgy néz ki, mint hogyha ez egy politikailag kitalált és tálalt demokrata párti támadás lett volna, és ott próbáltak volna fogást találni a főbírón is, meg az elnökön is, ahol ez végül is nem sikerült. És ezért azután egy nagyfokú az utcákon is megnyilatkozó vélemény összeütközés történik azokban a napokban is Amerikában, mert a demokraták úgy érzékelik, hogy esetleg veszíteni fognak a kongresszusi választások során, tehát hogy megint republikánus többség alakulhat ki a kongresszusban.
Frank Tibor Amerika szakértőt, az ELTE amerikanisztika tanszékének egyetemi tanárát hallották. Ez volt az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is. Megköszönöm figyelmüket, Kocsonya Zoltánt hallották, viszont hallásra.